Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 10 perckor is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizonyára, hogy gyülekeznek Marosvásárhelyen már lassan a tüntetők, akik a római katolikus teológiai líceum jövője érdekében fognak mozgósítódni a ma délután folyamán, tehát mint köztudott 6 órától nagyszabású tömegmegmozdulás várható itt Marosvásárhely főterén. Miközben Európára tekintünk ki, többek között azt is igyekezzük megtudni, hogy például egy ilyen sajátos erdélyi magyar ügy mekkora vízhangra talál Európában, illetve Európa fővárosában. Az Európai Parlament honatjái is rövid vakáció után visszatértek munkahelyükre, hát nem túl bíztató a nemzetközi hangulat, és hát ma is történt egy fontos esemény, ennek hátterét is igyekezzünk kideríteni. Vendégünkkel Winkler Gyula, európai parlamenti képviselővel, akit tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Ha szabad, már elejébe bocsátok egy kommentet, pont az a gondolok, amivel ön is kezdte a felvezetést, és pedig a marosvásárhelyi ma délutáni eseményre. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy most ezetszer ennek a műsornak minél kisebb hallgatóságot kívánok, és azt remélem, hogy legtöbben kint vannak a téren, ahol nem a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatják, hanem részt vesznek a Római Katolikus Gimnázium védelmében rendezett tüntetésen.
Én nem, azért bízom benne, hogy információink szerint sokan érkeznek más településekről is, Argita Kovászna megyéből is erre a nagyszabású megmozdulásra. Ők tudomásom szerint még úton vannak, mert hogy 18 órakor helyi idő szerint kezdődik ez a megmozdulás, tehát úton vannak, és közben azért bízom benne, hogy hallgatják a Marosvásárhelyi Rádió adását is. Mindenképpen elmondom a hallgatók számára, akik esetleg rádió közelében tartózkodnak, és kérdésük lesz önhöz, hogy melyek az elérhetőségek, tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon várunk, és e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Mindenképpen szót kell ejtenünk egy közelmúltbeli nagyon érdekes előadása kapcsán is, és amúgy általában, hogy mennyire létezik Európában, Brüsszelben, mennyire aktuális erdélyi magyar ügyről beszélni, de szíves engedelmével erre majd a beszélgetés második részében fogunk kitérni. Mindenek előtt, tisztelt képviselő úr, arra szeretném megkérni, hogy kommentálja, illetve tájékoztassa a tisztelt hallgatókat, hogy hogyan fogadták Brüsszelben a luxemburgi székhelyű bírói testület mai, ma ismertetett döntését, amely elutasította az Európai Bizottság bírós, tehát az Európai Bíróság elutasította a menedékkérők tagállamok közötti elosztását szolgáló uniós mechanizmus ellenben nyújtott magyar és szlovák keresetet. Ugyebár ez a hírhet kvótarendszer, sokat vitatott kvótarendszer ellenben nyújtott kereset. Ez győzelemként fogható fel az Európai Bizottság szempontjából, vagy hogyan ítélik meg ezt a döntést?
Élénk vitát okozott a döntésnek az értelmezése ma az Európai Néppárt frakciógyűlésén, tehát az Európai Néppárti képviselőknek a mára beütemezett ülésének a napirend előtti témai között szerepelt ez a döntés. Nyilvánvaló, hogyha arra gondolunk, hogy Szlovákia és Magyarország voltak azok, akik benyújtották a megkeresést, a fellebbezést az Európai Bírósághoz, de az Európai Bizottság oldalán beavatkoztak, tehát fenntartva a kötelező leosztástól szóló döntést olyan országok, mint Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, hogy csak egy párat mondjak, a magyar, illetve szlovák értelmezést támogatta Lengyelország. Tehát nyilván, hogy nagyon kézenfekvő az, hogy azok, akik a magyar állásponton voltak, most nevezzük ezt így, azok csalódottsággal fogadták a mai európai bírósági döntést, illetve közben napvilágot láttak már a magyar, illetve szlovák kormány tagjainak az állásfoglalásai, minden bizonnyal, amelyek elutasító állásfoglalások, minden bizonnyal, hogy lesznek majd kormányzati szín, vagy kormányszintű hivatalos állásfoglalások is, úgy Szlovákia, mint Magyarország részéről. Ugyancsak ma zajlott le itt Brüsszelben az Európai Néppárti magyar képviselőinek az ülése, ahol ugyanezt a napirendet megbeszéltük, és nyilván, hogy itt is elhangzott az, hogy a magyar kormánynak lesz egy hivatalos állásfoglalása, amire nyilván, hogy jelen pillanatban még várni kell. Egy fontos pontosításra viszont szükség van, és pedig az, hogy ez a döntés, amelyet megtámadott, amely ellen fellebbezett Szlovákia és Magyarország, ez a döntés 2015. szeptemberében született, és arról szól, hogy 120 ezer személyt menekültet, tehát olyan személyeket, akikre a nemzetközi jog kimondja az, hogy ők menekülti státuszt élveznek. A következő, az attól kezdődő 2 év alatt kell szétosztani a tagállamok között egy kötelező kvótára alapuló rendszer segítségével. Tehát az az Európai Bizottsági Határozat, amelyet most megtámogatott az Európai Bíróság, az az idén szeptember 26-án egészen pontosan lejárt. Tehát 2 évről szólt. Szeptember 2015-ben kezdődött az időszak, szeptember 2017-ben lejár ez a döntés. Vagy szeptember 26-án. Az eddig elhelyezett menekültek a döntés alapján azok körülbelül 1/4-ét takarják a 120 ezres számnak. Ebből is látszik az, hogy egy életképtelen döntés született. Attól függetlenül, hogy ez megvédte, vagy megtámogatta az Európai Bíróság, vagy sem, ez a döntés egy 2 évről szóló döntés volt. Az aggodalom, a magyar aggodalom, a szlovákiai, a lengyelországi, hadd mondjam azt, a romániai aggodalom, hiszen emlékeztessük a hallgatókat arra, hogy Románia is ellene szavazott a kötelező kvóta rendszernek, akkor, amikor a tanácsban szavaztak a tagállamok. Az aggodalom tehát arról szól, hogy alapul fog szolgálni ez a 2 évről szóló, tehát jól időben behatárolt döntés, alapul fog szolgáltatni egy következő döntésnek, amely általános erejű lenne, vagy pedig nem lenne egy bizonyos időben behatárolva. És ezek az aggodalmak nyilván, hogy megalapozottak, hiszen nem egyszer történt az, hogy egy ideiglenes intézkedés későbben egy további döntés alapján állandó intézkedéssé alakul át. És ilyen szempontból én azt mondom, hogy mind ahogy a magyar kormány is mondja, és mind ahogy a magyar miniszterelnök is, külügyminiszter is nyilatkozott a mai nap során, hogy annak ellenére, hogy jogi szempontból egy érvényes döntés született, a gyakorlatban a határozat, a gyakorlatban a mechanizmus nem működik. Nem sikerült elosztani 2 év alatt 120 ezer védelemre szoruló menekültet. Tehát ez a mechanizmus nem működik. Valamilyen más megoldást kell találni.
De hát az ön által említett fejlett nyugat-európai államokként számon tartott országoknak a vezetői azért továbbra is fenntartják. És elsősorban talán Angela Merkel német kancellárasszony a legmenekültebb párti befolyásos politikus Európában. Ha valami nem működik, akkor miért kell forszírozni?
Nyilván azért átnyalni kell itt a történéseket. Elsősorban azzal kell átnyalni, hogy 3 hét múlva, vagy nem egészen 3, most már lassan 2 hét múlva választások lesznek Németországban. A választási hangulat az minden országban választási hangulat. A választási ígéretek, vállalásoknak a versenye az minden országban egy olyan verseny, ahol amely során durvábban, sarkosabban fogalmaznak a politikusok. Persze nem kell összetéveszteni Németországot, ahol azért az általános elvárás a politikusokkal szemben az, hogy a politikus legyen hatékony, de amellett, ha unalmas, az nem baj. Tehát ne tévesszük össze azért a balkáni kampány hangulatot például a németországi kampány hangulattal, de mégiscsak politikai kampányról van szó. Aki odafigyelt arra, amit Angela Merkel mondott az elmúlt fél évben, bő fél évben, az érezhette, láthatta azt, hogy lassan-lassan azért áttevődik a hangsúly a kötelező kvótarendszerről, a határvédelemre, a közös külső határvédelemre, amelyet az Európai Unió most elkezd építeni. Érdekes fejlemény az is, hogy nyilván valamilyen módon a határvédelem és a közös védelempolitika az valamilyen módon összefügg, és akkor érdemes azt is figyelemmel kísérni, hogy milyen hatással van a Brexit mindezekre a folyamatokra, hiszen tudott az, hogy Anglia volt egyik azon tagállamoknak, akik leghatározottabban kiálltak egy közös európai hadsereg, most hadd nevezzük így, nyilván ez egy egyszerűsítés, egy sarkítás. Ők, a britek mindig kiálltak ez ellen, mondva, hogy nem kell nekünk közös védelem, mert a NATO ezt a kérdést megoldja. Na most lassan valószínűleg abb is kifolyólag, hogy határvédelemre azért szükség van, ezt mind többen beismerik, ezt mind többen látják. Változik-e a védelem, a közös védelem politikához való hozzáállás is. Ezek mind-mind olyan fejlemények, amelyek nem egy hét alatt történnek, de hogyha összehasonlítjuk a 2015. szeptemberének a hangulatát ahhoz a hangulathoz, amely ma uralkodik az Európai Unióban, akkor láthatjuk azt, hogy a hangsúly átment a feltétel nélküli befogadás és nyitott karok politikájáról, vagy tárt karok politikájáról áthelyeződött a hangsúly a védelem politikára, a külső határok megvédésére, a kritériumrendszerek kidolgozására, és nyilván, hogy ez nem egy befejezett történet, hanem egy folyamatban levő történet, amelynek továbbra is a tanúi leszünk. Viszont nem létezik egy statikus helyzet, és nem lehet azt elmondani a jeles politikusokról sem, hogy ne változna az álláspontjuk. Arról nem beszélve, hogy nyilván olyan politikai szereplők is vannak, elég bőven az Európai Unióban jelentős politikai szereplők, akik ezelőtt két évvel tulajdonképpen nem léteztek. Hát ők léteztek, csak nem ismerte őket senki. Ma pedig államelnökök lettek, például ugye a Macron elnök úr Franciaországban, aki ezelőtt két évvel teljesen a rivalda fényen kívül helyezkedett el, ma pedig az unió egyik alapítójának az elnöke, és meg akarja ugye reformálni, újra alakítani, át akarja alakítani az Európai Uniót.
Hát annál is inkább, mert hogy a Brexit kapcsán sokkal szorosabb kapcsolatrendszer kezd kialakulni Németország és Franciaország között egyrészt. Másrészt viszont a migrációs nyomás egyáltalán nem csökken Európára nézve, és megdöbbentő adatokkal szolgált számomra, amikor egyeztettük ezt a mai beszélgetést, hogy mi várható a következő időszakban Afrika irányából. Azt sem szabad elfelejteni, hogy mennyire labilis a helyzet Törökország irányából. Tehát amúgy első látásra Európa két tűz közé került, tehát a migrációs kérdést valamennyire tényleg hatékonyan kéne már valahogy megoldani. Van-e esély rá?
Úgy van, és ennek az első lépése az, hogy tegyük meg a különbséget a menekültek és a gazdasági migránsok kérdése között. Erre már egyre több jel utal, és lassan-lassan-lassan átállnak itt a nagy nyugati vezető politikusok is arra az álláspontra, hogy meg kell különböztetni a két kategóriát. Az, aki menekült, annak a nemzetközi jog szerint vannak elismert jogai, az, aki gazdasági migráns, azt bizonyos feltételeknek kell alávetni. Persze, hogy nincs egyesség a társadalmak között, tehát nem gondolunk egyformán, ha Magyarországról nézzük, vagy Romániából nézzük az ügyet, mind ahogy gondolkodnak azok a társadalmak, akik, vagy azok az emberek, akik Amsterdamból, vagy éppen Brüsszelből nézik ugyanazt a kérdést. különbséget kell tenni azok között, a tagállamok között, amelyek valamikor egy koloniális, egy gyarmati múltra tekintenek vissza a történelmük során, és meg kell érteni azt, hogy olyan társadalmakban, mint például a brit társadalom, vagy akár a belga társadalom, jelentsenek bármit, flamand, valon, német együttélést egy ország határain belül, teljesen másképp értelmeznek bizonyos fogalmakat, mint ahogy értelmezzük ezeket, ugyanazokat a fogalmakat mi Kelet-Európában, vagy Közép- és Kelet-Európában. Tehát a dolgok alakulnak, azt látjuk, hogy a számuk valóban ijesztőek, és nemrégiben volt egy olyan beszélgetés az Európai Parlamentnek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságában, amely az afrikai támogatás politikáról és a kereskedelmi segélyezés politikáról szólt. Ezen a beszélgetésen az Európai Bizottságnak a tagjai a következő sok számadattal szolgáltak, de szeretnék egy frappáns számadatot bemutatni. Évente 18 millió új munkahelyre lenne szükség Afrikában, ezzel szemben, ami ma keletkezik, az 3 millió. Ez azt jelenti, hogy 15 millió munkahely hiányzik évente Afrikában. Ez 15 millió ember minden évben, aki nem tud elhelyezkedni, nem tud megélhetést biztosítani saját magának és családjának. Hogyha ezt 10 évre tekintjük, a 150 millió, hogyha 20 évre tekintjük, akkor 300 millió. És nem játszunk a számokkal, hanem egyszerűen meg szeretném osztani a hallgatókkal azt, amiről bennünket is tájékoztatnak. Ezekből a számokból kiderül, hogyha egyedül csak az afrikai kontinenst nézzük, mint gazdasági migránsoknak a forrása, akkor egyetlen egy lehetőség van arra, hogy hosszabb távon megoldást, nyugvópontot tudjunk kialakítani a migrációs nyomással szemben. Ez a megoldás pedig az, hogy oda kell menni Afrikába, és olyan projekteket kell megvalósítani, amelyek ott helyben javítják a lakosságnak a gazdasági helyzetét, a szociális helyzetét. Egyáltalán ott ugye bukott államok vannak, amelyekben nem működik sem az igazságszolgáltatás, sem az állam maga tulajdonképpen nem működik. Ez nyilván, hogy egy gyarmati múltra vezethető vissza, ezt mondják ma az afrikai politikusok, hogy hát mindaz a gubanc, mindazok a gondok, amelyeket ott hagytak a gyarmatos államok a múlt évszázad 50-es, 60-as éveiben, akkor, amikor a gyarmati birodalmak fölbomlottak, azok a gondok nem oldottak meg a mai nap, nem oldottak meg, nem lettek megoldva a mai napig sem, és valamilyen módon felelősséget is viselnek azok az államok, és most itt azokról beszélek, kizárólag, amelyek gyarmatos múlttal rendelkeznek, felelősséget kell, hogy vállaljanak azzal szemben, amit kreáltak a múlt évszázadban. Ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések, nagyon tüskés kérdések. Visszanézni a múltba mindig tüskés, mindig nehéz, de valamilyen módon ezekkel a dolgokkal is szembe kell nézni, és hát nyilván, hogy mondhatná valaki, hogy hát de miért ez egy erdélyi magyar politikus dolga, hát azért, mert ugye mi is azt várnánk el az Európai Uniótól, hogy foglalkozzon a mi problémáinkkal, hát akkor nekünk is valamilyen módon részt kell vállalni az általános európai ügyek rendezésében.
Csak hogy ugyanezek a kérdések tevődnek fel a hagyománnyal rendelkező kemény kapitalista rendszerekben is, a nyugat-európai rendszerekre gondolok, mert hogy olvasom, hogy ott is munkaerő hiány tapasztalható, elsősorban a demográfiai helyzet miatt, tehát mindenképpen jól jönne a bevándorló munkaerő bizonyos munkaterületeknek az elfoglalására. Tehát azért van valószínűleg ez a nyitottabbság a bevándorlók irányában. Önöknek milyen adataik vannak ezzel kapcsolatosan?
Na most itt azonnal el kellene mondani két dolgot. Az egyik az, hogy a demográfiai gondok azok már nem tekinthetők kívülről. Tessék megkérdezni bármelyik erdélyi magyar vállalkozót, bármelyik erdélyi román vállalkozót, és azt fogja mondani, hogy nagyon komoly gondokkal küzd. Lassan ott tartunk, hogy léteznek bizonyos szakmák, amelyben hiányzik a képzett munkaerő. Lassan ott tartunk, hogy akár építkezési munkákban, beruházásokban, infrastruktúra fejlesztésben gond az,
hogy nincs munkaerő, akivel meg lehetne valósítani az illető beruházásokat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ne nézzük mosolyogva külsőként a nyugatiak munkaerő gondját, mert az már egy európai történet, és érvényes Romániára is. Gondoljunk csak arra, hogy több mint 4 millió ember hiányzik ma Romániából. Közöttük persze ki lehet számítani azt is, hogy gazdasági okokból hány erdélyi magyar hagyta el a szülőföldjét, mert kényszerítve lett el, de mert úgy ítélte meg, hogy a megélhetés számára nem itthon biztosított, hanem valahol máshol. Nyilván, hogy a 4 milliónak szociológusokkal beszéltem, nincsen kimutatás, mert nem lehet elkészíteni, nincsen hogyan, de a legjobb megközelítés az, hogy hát az általános 6,5 vagy 6,8%-os romániai magyar arány az fellelhető a 4 millió romániai gazdasági kivándorló között is. Tehát ez lassan nem egy nyugati vagy nyugat-európai gond, hanem egy európai gond. Na most, hogy meg lehet-e ezt oldani migránsokkal vagy sem, ez egy másik vita. És ezt véleményem szerint, és ezt próbáljuk itt súlykolni, magyarázni a kollégáinknak, hogy minden európai társadalom maga kell eldöntse azt, hogy elindul-e azon az úton, amelyen már elindultak egyesek, tehát Németország a 60-as években, már fogadott ettet tátkarokkal gazdasági vándorlókat, vagy bevándorlókat Törökországból, ugye több milliós a németországi török közösség, és hát ennek kapcsán mondta ugyancsak Angela Merkel, aki mindenkinek a barátnője, ugye, hogy ezelőtt egy pár évvel, hogy megbukott a multikulturális kísérlet Németországban. A másik igyekezetünk az, és tudom, hogy most nem a kérdésre válaszolok, de ezt fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy állandóan azon van az igyekezetünk, hogy egy nagyon számunkra őshonos közösség számára, mint romániai magyarok, vagy erdélyi magyarok, székely emberek, nagyon veszélyesnek tartom azt, hogy nagyon sokan összemossák a kisebbségeket az új kisebbségekkel, az őshonosokat a friss bevándorlókkal. És ezt az összemosást ezt mindenképpen mi meg kell, hogy akadályozzuk, vagy ezzel ellen föl kell lépjünk, információval, tájékoztatással, rendezvényekkel és a többi, hiszen teljesen világos számomra az, hogy úgy, ahogy mi a szülőföldünkön vagyunk őshonos közösség, de kisebbség is egyben a romániai magyarok, ugyanúgy a dél-tiroli németek a saját szülőföldükön, kisebbség Olaszországban, és ez megkülönböztet bennünket például a németországi török közösségtől, amely egy a múlt évszázad második felében bevándorlás által keletkezett közösség Németországban.
Hát igen, de mindenképpen ők már évtizedek óta ott élnek és gyarapodnak, sőt, egyre több jogot követelnek maguknak. Hát ez legyen az ő gondjuk. Ezzel a témakörrel kapcsolatosan egy utolsó kérdésem az, hogy visszatérve ugyebár a luxemburgi bírósági döntésre, rengeteget bírálják mostanában elsősorban a visegrádi államokat a volt szocialista táborból, tehát Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát, és talán kevésbé Csehországot, ez azért érdekes dolog. Ez a döntés, ami ma lett nyilvánosságra hozva, ez újabb árkotás a fejlett Európa, a Nyugat-Európa és a kelet-európai államok között önvéleménye szerint, mert hogy sokat hallottunk az utóbbi időben a kettős sebességű Európai Unióról.
Teljesen világos az, hogy ez az európai bírósági döntés egy fejezet egy hosszabb történetben. Én meg vagyok győződve róla, hogy sem Magyarország, sem a magyar kormány, sem Szlovákia, de Lengyelország sem fogja abba hagyni ezt a harcot, mindahogy én látni vélem a bukaresti diplomácia hozzáállásából, hogy az ellenszavazat, amelyet a bukaresti kormány 2015-ben leadott a kötelező migráns leosztásra, az továbbra is érvényben van. Bukarest késznek mutatkozott arra, hogy a körülbelül 2000 menekültet befogadja és ellássa menekült befogadó központokban Romániában, de én úgy vélem, hogy akkor, amikor újból elő fog jönni ez a kérdés, akkor a román álláspont is ugyanaz lesz, ami 2 évvel ezelőtt volt, és pedig az, hogy egy kötelező bevándorlókat elosztó mechanizmust elutasít Románia. Hogy milyen lesz ez az új vita, hogyha majd bekövetkezik, hogy mennyire lesz erőszakos továbbra is a kötelező elosztást megcélzó politika, vagy tényleg rátérünk arra, amiről a beszélgetés elején szóltam, és pedig, hogy meg kell védeni a határokat, ez lassan elfogadott kezd lenni. Most, hogy Orbán Viktor vagy a magyar kormányt éppen Németországból élesebben kell kritizálni ma, nyilván még egyszer mondom, ne felejtsük el, hogy a választási kampány az Berlinben is választási kampány, nem csak Bukarestben vagy máshol. Tehát ez egy folyamatban levő történet, nem zárul le ezzel a bírósági döntéssel, és ez a bírósági döntés nem egy általános döntés, mert nem létezik egy általános kvótarendszer, hanem csak egy olyan kvótarendszerről szóló mechanizmus vagy döntés létezik, amely 2 hét múlva, szeptember 26-án lejár. És ráadásul ez egy sikertelen próbálkozás, mert még egyszer a 120 ezer személyről szóló döntést nem lehetett végrehajtani. Egyetlen egy tagállam sem tudta teljesíteni a saját maga számára kijelölt kötelező kvótát, és összesen 25%-ában sikerült számbelileg teljesíteni ezt a 120 ezer személyről szóló döntést.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig szerda délután 5 óra 37 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, akivel eddig jobbára a jelenlegi európai helyzetet, a migráns válság jelenlegi alakulását elemeztük. De hát tisztelt képviselő úr, ugyebár említettük azt a beszélgetés elején, hogy nagyszabású tüntetésre készülnek itt Marosvásárhelyen a második Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium jövőjének az érdekében. Na már most a közelmúltban az Etelakán lezajlott Miért edzőtáborban ön egy nagyon érdekes előadást tartott Vince Loránttal közösen az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnökével együttesen, amelyen felvetődött az úgynevezett magyar ügynek az ismerete a világban. Ön kihangsúlyozták ezen az előadáson, hogy sajátosan a mi szempontunkból erdélyi magyar ügyről érdemes beszélni. Európai szinten létezik-e egyáltalán erdélyi magyar ügy, és mennyire ismerik?
Most azt mondtam el az etelaki táborban, hogyha a kérdés az, hogy ismerik-e az erdélyi magyar ügyet Európában, akkor a válaszom az, hogy nem igen. És ez egy őszinte válasz, és most meg fogom próbálni árnyalni egy picit. Nyilván, hogyha az Európai Parlamentet tekintjük egy politikai közegnek, itt van 751 európai parlamenti képviselő, azt mondanám, hogy nagy többségük ismerik, tudják, hallották, vagy részt vettek olyan beszélgetésen, amelyen azt igyekeztünk, arról igyekeztünk tájékoztatni őket, kollégámmal, Sógor Csabával együtt, a többi magyarországi magyar EP képviselővel együtt, hogy hogy is van ez az egész történet, mi történt 1918-ban, mi történt 1920-ban, hogy alakult meg a mai magyar állam, vagy hogy zsugorodott le akkorára, amekkora ma, és mit jelentenek a Magyarország határai körül élő magyar közösségek, akik mind a szerbiai, az ukrajnai, a szlovákiai, az ausztriai vagy a horvátországi magyar közösség bármekkora kisebb vagy nagyobb, és az erdélyi romániai magyar közösség mind-mind a szülőföldükön 1000 éve élő személyekből állnak. Tehát olyan közösségek, amelyek nem hagyták el a szülőföldüket, nem vándoroltak, hanem a határok vándoroltak ugye a fejünk fölött. Tehát hogyha az a kérdés, hogy az Európai Parlamentben ismerik-e ezt a helyzetet, akkor azt mondanám, hogy igen. Hogyha a kérdés az, hogy az európaiak vagy Európában ismernek-e bennünket, hallottak-e rólunk, tudnak-e rólunk, akkor a válasz az másmilyen. És ahhoz, hogy eljussunk a megértésig, tehát addig, hogy mit jelent tulajdonképpen a romániai magyar ügy, mit jelentenek a mi célkitűzéseink, ahhoz azt is meg kell érteni, hogy ez egy elég nehéz dolog, hiszen a helyzetek az elmúlt években, az elmúlt 100 évben mondjuk, vagy az államok megalakulása óta a társadalmak egészen más úton haladtak. Ha Belgiumban körülnézek, azt mondom, hogy létezik egy flamand, egy valon és egy német közösség, ők nyelvi közösségként határozzák meg magukat, tehát a belgiumi flamand számára Hollandia nem anyaország. Úgyhogy akkor, amikor mi a saját eszköztárunkat határozzuk meg arról, hogy mit jelent az őshonos közösség, mit jelent az államalkotó jellege a romániai magyarságnak, mit jelent számunkra az anyaország, mit jelent számunkra az, hogy a magyar kulturális nemzethez tartozunk, és ennek a kultúrnemzetnek a részei vagyunk, mind ahogy állampolgárai vagyunk Romániának. Ezek olyan árnyalatok, amelyeket mind-mind meg kell magyarázni, illetve ha valaki nem érti meg őket, akkor nem felháborodni kell, vagy nem elcsüggetni kell, hanem egyszerűen folytatni kell tovább azt a munkát, amely arról szól, hogy megismertessük magunkat, megmutassuk magunkat, és megértessük a célkitűzéseinket. Ennek egy fontos közege a FUEN, és nem véletlenül pont a FUEN elnökével, Vince Loránttal ültünk egy asztalnál, vagy egy heverőn üldögéltük akkor, amikor a fiatalokkal beszélgettünk Zedevállalján, mert fontos terepe a saját magunk megismertetésének az az elnyőszervezet, a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója, amely már 1947-ben, tehát a második világháború után azonnal egyszerre a mai világrendet szavatoló nemzetközi szervezetekkel alakult meg, például az Egyesült Nemzetek Szervezetével egy időben.
Nem egyesértésnek, esküszöm, hogy nem olyan szándékkal teszem fel ezt a kérdést, és igazán tudjuk, hogy önök milyen munkát végeznek annak érdekében, hogy az erdélyi magyar közösségnek a sajátos problémáit megismertessék a kollégákkal az Európai Parlamentben. De akkor, mikor egy német nemzetiségű román államelnök hangoztatja egy minden európai fórum előtt, hogy Romániában nincs kisebbségi kérdés, pontosabban példaértékűen megvan oldva, ezt a német nemzetiségű román államelnököt teljes mellhosszal támogatja Angela Merkel asszony, Emmanuel Macron kikerülve a visegrádi négyeket Bukarestben tesz látogatást, akkor nem szélmalomharc ez az önök tevékenysége? És mondom, nem vegyes értésnek, csak én erre muszáj rá kérdezzek.
Politikus ne sértődjön meg, én sem szoktam megsértődni, bármilyen kérdést nekem szegeznek. Nem szélmalomharc, azt nem mondta senki, és én egészen bizonyosan nem mondtam soha az elmúlt évek során, hogy amire vállalkoztunk, az könnyű. Azt is tudja bárki, aki kilépett a szülőföld határain túlra, és megpróbált a magyar ügyről, most maradjunk ennél a terminológiánál, beszélgetni, akár olasz, német, francia, soroljuk fel az európai országokat és nemzeteket, és abból ütköztetett, hogy hát de hogy vagy magyar, hogyha Romániában vagy, és ha Romániából jössz, akkor miért nem vagy román, és hogy van az, hogy most akkor mi van? Tehát ezzel a meg nem értéssel nagyon-nagyon sokan szembesültek, és a magas szinten most az államelnökünkről én egy dolgot szeretnék elmondani, és ez nagyon nyilvánvalóan tükröződik a két könyvében, amely megjelent a választási kampány során, gondoljunk vissza 2014-re az elnökválasztásokra, és az a lépésről lépésre nevezett könyvre, amely a kampányban jelent meg, Pász kupász, mondom a román címet a könyvnek, nyilván, hogy magyar fordításban ez nem jelent meg, ahol Klaus Johannis I betűvel írt Johannis világosan elmondja, fehéren le van írva, hogy ő nem etnikai módon érezte át a német közösséghez való hozzátartozását. Akkor sem, hogyha ez az ő karrierje során nem csak odatartozást jelentett, mert hát az államelnök elnöke is volt a német kisebbségi szervezetnek hosszú időn keresztül, dolgoztam is együtt vele a nemzeti kisebbségek tanácsadó testületében, amely a kormánynak a munkáját segíti kisebbségi szempontból. Tehát nem hiszem, hogy itt az államelnökünket kisebbségiként kell megítélni, addig, vagy nézni, addig, amíg ő maga nem határozza meg magát kisebbségiként, hanem Románia állampolgáraként határozza meg magát. Az, hogy mi a különbség az erdélyi, vagy a romániai kisebbségek között, az, hogy 17 a romániai 19 hivatalosan elismert kisebbség közül létszámában olyan csekély, hogy számukra a kisebbségi jogok, a létező kisebbségi jogok, azok garantálják a saját célkitűzéseik megvalósítását, és itt nem lehet megcáfolni, tehát mi nem tudunk megcáfolni egy olyan embert, aki azt mondja, hogy ő elérte a célkitűzéseit, legyen ez bármelyik a számbelileg kicsi kisebbségek közül, és ott van két kisebbség, számbelileg jelentős, a romániai magyar kisebbség, és a roma közösség Romániában, amelyek nem, mint a magyar közösség nevében beszélhetek, csak nyilván a másik nevében nem érezzük biztosítottnak a saját jövőnket, a saját szülőföldünkön, ebből aggályok következnek, ezeket az aggályokat meg is fogalmazzuk, illetve célkitűzéseink vannak, és ezeket a célkitűzéseket is megfogalmazzuk, meg is fogjuk továbbiakban is fogalmazni, és érvekkel alátámasztjuk, mert ezek nem követelőzések, hanem ezek célkitűzések, amelyeket érvekkel alátámasztjuk. Ezt csináljuk itt Brüsszelben is, persze azzal a különbséggel, hogy itt állandóan keressük azokat, akikhez hasonlítunk. Keressük azokat, akikkel együtt tudunk az érdekérvényesítés útján tovább lépni, tehát nem érzem, hogy válaszoljak egy szóban, nem érzem szélmalomhatnak ezt a küzdelmet, de könnyűnek sem.
Konkrétan, egy ilyen nagyszabású tiltakozó megmozdulásnak, amelyre hamarosan sor kerül Marosvásárhelyen, és állítólag több ezer résztvevője lesz, lehet-e Brüsszelben vízhangja, amúgy egész Európában lehet-e vízhangja?
Hát konkrétan ezt jövő héten kedden meg fogjuk tudni, mert hogy jövő héten ülésezik az Európai Parlament plénuma Strasbourgban, és mi nyilván, hogy már holnap kis számú találkozó van, valószínűleg, hogy a sajtóvízhang ide kerül, meglátjuk, hogy milyen lesz a sajtóvízhang. Nagyon bonyolult ügyről van szó, mert hogyha belegondolunk abba, hogy az egyszerű célkitűzés az, hogy igenis jogunk van az anyanyelvű oktatáshoz a szülőföldünkön, Romániában, ez érthető. Ha viszont azt kell közvetíteni, elmagyarázni, hogy mi is történt Marosvásárhelyen, és hogy milyen komplex, bonyolult, jogi konjunktúrába keveredett a római katolikus státusz annak kapcsán, hogy milyen jogi helyzete van amit a gimnáziumnak, ez sokkal nehezebb közvetíteni, viszont az elvi kérdést igen, a többi a sajton múlik, hiszen tudjuk azt, hogy az információ arról, hogy hányan, hogy mikor, hogy mivel, hogy miért és hogy hogyan, az nyilván, hogy a sajtónak az apanása. Mi meg fogjuk tenni a saját dolgunkat, és mondom, a kérdésre kedden lehet majd válaszolni, amikor meglátjuk azt, hogy az Európai Parlament plénumában milyen, mennyi és milyen hangnemű felszólalás hangzott el ebben a kérdésben, és hogy ez milyen reakciókat váltott ki.
Érkezett két vélemény is SMS-ben, kezdjük talán a hölgyel. Éva Anna írja: üdvözlettel, sajnos Európa az Európai Uniónak nevezett ki tudja mi, amit nyer a réven, elveszíti a gáton, mert a kultúrájuk a bevándorlóknak köszönő viszonyban sincs, se a génjeinkkel, se a kultúránkkal, sem a hitünkkel, de még az igényeinkkel sem. Beláthatatlan az eredménye ennek a keresztény nemzedékre, bár ne lenne igazam. ne nézzük tovább csak mi a nomádjainkat, eszükbe sincs beállni, követni, elfogadni a mi kultúránkat, írja Éva Anna. Egyetérte ezzel a véleménnyel?
Teljes mértékben egyetértek vele, csak a konklúziót hadd vonjuk le belőle, mert hogyha a konklúzió az, hogy akkor most mi van, elcsüggedünk? Vagy nem jó Európa, de hol van Európának az alternatívája? Tehát számunkra, erdélyi magyarság számára, Románia számára létezik-e egymás alternatíva? Bizonnyal állítom, hogy nem, hiszen az Orosz Federációhoz csak nem szeretnénk tartozni, van belőle többé-kevésbé 50 év tapasztalatunk, hogy hogy néz ki a szovjet láger, tehát akkor azon kell legyünk, hogy ne az következzen be, ami esetleg a borulátok kicsengése, hogy akkor itt minden el van veszve, de hogy is van elveszve, semmi nincs elveszve, csak egyszerűen rá kell ébreszteni, föl kell ébreszteni Európát, rá kell vinni arra az útra, amelyet mi egy járható útnak tartunk, és pedig az, hogy az európai kultúra, az európai civilizáció, a keresztény kultúra, ugye nem véletlen az, hogy 2000-ben akkor, amikor beindult az európai alkotmányozási folyamat, ami aztán megbukott Franciaországban és Hollandiában megbukott, utána meg sem próbáltak továbbvinni, akkor az egyik legélénkebb vita az volt, hogy leírjuk ebbe az európai alkotmányba azt, hogy a keresztény értékekre épül Európa. Hát nem írtuk le akkor, az hiba volt, tehát el fog jönni az ideje annak, hogy ez a folyamat valamikor újra kezdődjön.
Van egy másik SMS is, de Dénes nevű hallgatónk írja, sajnos a kisebbségi kérdés fogalmával megbuktak. 90 elején melegiben kellett volna az őshonos fogalmat használni, a bumeráng visszaütött. Sajnos, tisztelettel írja Dénes.
Én most Dénessel hát nem tudok ellent mondani neki, mert egészen biztos, hogy a járható utak közül 1990-ben az akkori vezetők egy járható utat választottak ki. Lehet, hogy több járható út lett volna, és erről vitatkozni most érdemes, de nyilván késő. Az viszont, hogy az a járható út, amelyet a mi alapítóink, az LMDS alapítói kiválasztottak 1990-ben, a tárgyalás útja, a parlamenti demokrácia útja, az az út, amely a törvényességre alapul, az alkotmányosságra és a nemzetközi jog reánk vonatkozó, reánk is vonatkozó előírásaira, én úgy vélem, hogy ez megkérdőjelezhetetlenül a jó út volt. Az, hogy az eszközöket hogyan használtuk, az, hogy, és jó magam is elmondtam az előbb említett előadáson, Zetelakán, hogy próbáljuk meg lefordítani azt angolra, németre és franciára, hogy mit jelent az, hogy őshonos közösség. Mit jelent az, hogy államalkotó közösség. És azonnal kiderül, hogy az nem elég, hogy lefordítom ezeket a szavakat, mert a szavak mögött rejlő jelentőség az mást és más jelent a britnek, a franciának, a belgának és a németnek. És akkor ugye mindezekkel szemben, mint partnerek, meg kell választani, ki kell választani azokat az eszközöket, amelyek megértetik számukra, érthetővé teszik számukra azt, hogy melyek a mi dilemmáik, melyek a mi elégedetlenségeink, és melyek a mi célkitűzéseink.
Van napsugár azért az életben. És akkor engedje meg, hogy végezetül egy jó hírrel is szolgáljunk. Mert hogy beszéltünk itt anyanyelvi oktatásról, jogról, az oktatáshoz való jogról. Most azon a vidéken, amelyet ön képvisel, ugyebár Hunyád megyeiben a Szorványban, ez a kérdés még hangsúlyosabban feltevődik. Viszont enyhítésére, a gondok enyhítésére és konkrét lépésként a Hunyad megyei RMDSZ, amelynek ön jeles elnöke egyben, fontos lépéssel szolgálja ezt az anyanyelvi oktatás támogatását, mégpedig konkrétumokkal. Erről viszont ön tájékoztassa a kedves hallgatókat, tisztelt Winkler Gyula.
második éve lepjük meg a nulladik osztályosokat, a kezdőket, tanszercsomaggal igyekezünk több mint felét ellátni az egyéves szükségletnek. Szükség van erre azért is, mert sok olyan család van, ahol az anyagi körülmények is olyanok, hogy nagyon megörvend a család a tanszercsomagnak. Szükséges ez azért is, mert állandóan megpróbálunk új dolgokat kitalálni, hogy megszólítsuk az etnikailag vegyes családokat. Nem titok senki számára, hogy akár Hunyad, vagy Szeben, vagy Beszterce, Máramaros-sziget, sorolhatnám még a szórvány vidékeket, olyan vidékek, ahol gyakori a vegyes, etnikailag vegyes házasság, és itt a döntés lehet, hogy kevésen múlik a magyarországi tanügyi támogatáson, vagy pedig a mondjuk éppen az RMDS tanszercsomaga lehet egy ilyen kis plusz, ami befolyásolja a döntést. Persze, amikor ezt mondom, én elégedetten mondom azt el, és a kötelességem tudatában, hogy az RMDS-nek Hunyad megyében mindig az oktatás volt az első számú prioritás, az anyanyelvű oktatás. Ugyanakkor, hogy maradjunk a valóság talaján, be kell ismerjem, hogy egyik szemem sír, és a másik pedig nevet. A síró szemem az arról szól, hogy sajnos a demográfiai mutatók azok nem jók, és hogy két vagy három esztendeje egyre kevesebb gyermek iratkozik be a nulladik osztályba. Én épp ma beszéltem a kisebbségi tanfelügyelő helyettesünkkel, akinek elmondtam, hogy hát nagyon szerettem volna, hogyha tízszer akkora anyagi teher van az RMDS-re, de tízszer több gyerek kezdene a nulladik osztályban, mind a hányan elkezdik az idén. A valóságot megváltoztatni az nehéz, viszont abban, hogy a közösség fenntartható, és hogy a fennmaradását azt akarja, abban én nagyon-nagyon biztos vagyok akkor, amikor Hunyad megyei szórványt nézem, úgyhogy nekünk otthon ezt kell szolgálni, amit a közösségünk elvált.
E tekintetben kívánok sikeres munkát a jövőben is, és köszönöm ennek a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.